Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A közelmúltban több szerzetesrend is egyetemes vagy nagykáptalan tartott, ami 4 és 6 évente esedékes rendenként váltogatja a szokás a piaristáknál. 4 évente, a franceseknél 6 évente tartanak választókáptalant, és az idei választókáptalanon a francesek Assisiben megválasztották generálisukat, és azt a segítő csapatot, amely az ő munkáját teszik könnyebbé. Az egyik ilyen definitor generálisa a ferences rendnek, Orosz Lóránt, aki korábban a Sapientia rektora volt, az utóbbi 1-2 évben pedig a Szentkúti ferences közösségnek volt a tagja, kánonjogász, és hát szeptembertől Rómában, illetve Rómából a világ egy részét fogja felügyelni ferences szempontból, és referál a miniszter-generálisnak. Kedves Lórán, te vagy most a beszélgetőtársam, hogy vágsz neki ennek a munkának, és pontosan mi is lesz ez a munkát, hány évre szól, és milyen lelkülettel készülsz erre a szolgálatra?
Ez a feladat, ez 6 évre szól, és igazándiból 8-an vagyunk definitorok, ugye ez a legfőbb előjárónak, nálunk miniszter-generálisnak hívják, a legfőbb előjárónak a tanácsa, ezt a jog előírja, hogy ilyen tanácsnak lenni kell, amely bizonyos ügyenként meg van határozva, hogy a tanácsnak beleegyezésére, vagy véleményére van-e szüksége, vagy esetleg a tanács együtt, mint testület dönt bizonyos kérdésekben, ez a legritkább egyébként. Az én feladatom kettős lesz, az egyik az, mint minden ilyen, minden társamnak ebből a testületből, nekem is van egy terület, ez a terület, ezt úgy hívjuk mi ferencesek, hogy Alpokon túli konferencia, ez valójában a Franciaország, Hollandia, Belgium, Németország, Ausztria, Svájc, Magyarország és Erdély. Ezeken a területeken működő ferenceseket érinti ez körülbelül összem egy picit több, mint 1000 ferencest jelent, és igazándiból az én feladatom nem felügyelet, hiszen ezeknek a provinciáknak megvan a saját előjárójuk, aki közvetlenül tartozik a miniszter-generális alá, hanem sokkal inkább a kapcsolattartás, kölcsönös kapcsolattartás a provinciákkal, provinciálisokkal. Ez tehát az egyik feladat. A másik feladat, amit úgy hívnak, hogy prokurátor generális, ez a prokurátornak a feladata pedig az, hogy a rend és a szentszék közötti kapcsolatokat, tulajdonképpen tartja a kapcsolatokat a kongregációkkal, nyilván nem mindeddel, hiszen a kongregációk egy részével sűrűbb kapcsolata van a rendnek, a másik részével meg kevesebb kapcsolat, de ez szintén egy rendszeres munka, és egy elég fontos feladat is, hogy azokat a rendi ügyeket, amik szintén az egyházjog meghatároz, hogy melyek azok, amikhez a szentszék engedélyére, beleegyezésére vagy van szükségünk, vagy egyszerűen csak informálni kell a szentszéket róla, ezeknek az ügyeknek az intézése is javarészt, nem teljes, nem az összes terület, de ezeknek az ügyeknek egy része rám fog tartozni.
Így, ahogy elmondod, kicsit emlékeztet engem a nunciusok feladatára, akik a pápát képviselik egy helyi egyháznál, illetve a helyi egyház és a szentszék között közvetítenek. Te a helyi provinciák és a rendi központ, illetve a másik munkakörödben pedig a rend és a szentszék között közvetítesz, tehát diplomáciai munka is ez, azon kívül, hogy nyilván egy rendi feladat.
Igen. Egy analógiára hasonlít valóban. Többé-kevésbé ez egy diplomáciai feladat is lehet mondani.
Az első feladatod a körülbelül 1000 ferences, gyakorlatilag Calais-tól Csíksomlyóig tartó terület. Hát azt tudom, hogy a magyarországi magyarok nagyasszonyáról nevezett rendtartománynak van mintegy 100-105 tagja. Hogyan jön össze ez az 1000 tag? Az erdélyeknél úgy tudom, van egy 50 tag, 150. Marad még 850 ferences.
Hát a létszámadatoknak még nem néztem utána pontosan, de igazándiból nyilván a németek az egy nagyobb létszám. Ott nem olyan régen egyesült a 4 német provincia 1-jé. Én szerintem ők is olyan 250 körül vannak. A franciáknál is volt ilyen egyesülési folyamat. Ők is olyan 150-200 körül lehetnek talán. A svájci az egy kicsi kusztódia, kis jelenlét. Ausztriában viszonylag erős. Szintén ott is a tiroli és a bécsi provincia nem régen egyesült, és ott vannak azért hivatások is. Tehát ott van egy a provinciálisuk is, egy nagyon fiatal, energikus tiroli ferences. És hát a hollandoknál érdekes módon, hogy a holland provinciában pedig most voltak noviciusok, és volt fogadalomtétel, tehát úgy tűnik, hogy az a hosszú-hosszú szárasság, ami ezen a téren volt, hogy nem nagyon voltak a hollandoknál hivatások, most az utóbbi egy-két évben vannak.
Belgiumban
nagyon, az is egy nagyon idős, azt hiszem a legfiatalabb is 70 év körül van már, és ők a hollandoktól függenek most, egy ilyen szervezeti beosztásuk van.
Tehát a világ körülbelül 14 ezer ferenceséből 1000 tartozik hozzád. Ebben a munkában elődöd volt, ha nem is közvetlenül, azt hiszem Várnai Jakab, ugye?
Úgy van, egy ciklussal előttem, tehát ő 6 évvel ezelőtt fejezte be a munkáját, és nyilván most is hát már tapasztalatcsere volt, nagyon sok fontos szempontot mondott nekem, illetve átadta, meg átadja azokat a dolgokat, amiket főleg praktikus tanácsokat, amik segítenek a kinti életben.
Biztos, hogy nehéz elszakadni, bár nem először élsz hosszú ideig külföldön, mert olyan gyönyörűen beszélsz olaszul, hogy bizonyára Olaszországban, vagy részben Olaszországban készültél föl teológiából, kánonjogból, nem?
Igen, ilyen szempontból kétségtelenül szerencsés vagyok, gondviselésszerű az, hogy én 4 évet tanultam kint 97-től 2001-ig. A kánonjogi doktorátust azt ott csináltam meg kint, és ezért a nyelv és a kultúra az már egy ismerős dolog. Úgyhogy ezzel nem kell most küszködnöm, lesz energiám egyéb dolgokra, úgyhogy te hálás vagyok a jó Istennek ezért.
Legalábbis az olasz kultúrával nem lesznek gondjaid, de hát hogyha ilyen utazó nagykövetként is, de francia, német, Benelux, osztrák valósággal is meg kell ismerkedned.
Igen, mondjuk nyilván ez korábbi rendi beosztásaim miatt ez részben már ismerem, főleg mondjuk inkább német-osztrák területeket, Franciaországban is voltam már néhányszor, mondjuk, sőt Hollandiában is igazándiból, talán Belgium az egyetlen, ahol Belgium és Svájc, ahol még nem voltam.
Rómában a ferences rend központja elég közel van a Szent Péter bazilikához, a Vatikánhoz, ott vesztek a szomszédságban. Talán az épület tetejéről még rá is látsz az apostoli palotára, nem?
Igen, nem is kell fölmenni az épület tetejére, hanem igazándiból nagyon szép kilátás van. Egy kicsit ilyen magaslaton van, szép kertje van, és a Szent Péter térre, illetve főleg hát a dómnak a kupoláját lehet látni, illetve a Vatikán egy részét. Tehát egészen tényleg közel vagyunk.
A te részedről bizonyára áldozat, mert kiszakadsz a családodból, mert testvérek a ferences szerzetesek, és pláne az egy nyelvet beszélők, de hát bizonyos értelemben maradsz a családban, mert ott is ferences testvérek vesznek körül.
Igen, ez kétségtelen, hogy így van. Ilyenkor az ember jogi értelemben is kikerül a saját provinciálisának a fennhatósága alól, és közvetlenül a rendi legfőbb előjárónak a felelőssége vagy vezetése alá kerül. De ez persze nem jelenti azt, hogy én ne itt lennék itthon, és hogy ne szeretnék majd 6 év múlva, hogy Jóisten is úgy akar, és megérem, akkor hazajönni.
A második feladatról szóljál, tehát a Szentszék és a rend közötti kapcsolatok ápolása is a feladatod lesz. Ez olyan egyszerűnek tűnik, hát természetes, hogy jók a kapcsolatok. Mit kell ezen ápolni?
Hát ezen sajnos elég sokat kell ápolni, mert a munkának egy jelentős része az a különböző felmentési ügyek. Tehát a rendből, ahogy mondtad is, 14-15 ezer ember, nagyon jelentős és dinamikus létszámban, tehát sok fiatal lép be Dél-Amerikába például, Afrikában is, Ázsia bizonyos országaiba is, de például Dél-Amerikában azzal, hogy nagy létszámban lépnek be, de sajnos elég nagy létszámban mennek is el. Tehát akár főképpen itt örökfogadalmas, fölszentelt papokat jelent ez. Hát én most nem tudom pontosan a számadatokat, de ez azért minden évben több mint 50 fő. Egy nyilván egy nagy létszám, és ez egy fájdalmasan sok. És nyilván egy ilyen fölmentési ügy, amikor valaki a papságból elmegy és kéri azt a kegyet, hogy a Szentatya őt fölmentse a kötelezettségei alól, mind az örök fogadalma, mind a papságból származó kötelezettségei alól, Ez egyrészt egy hosszú folyamat, és másrészt nagyon sokféle dokument, tehát nagyon részletes eljárás, és egy elég vastag dossziét kell összeállítani ahhoz, hogy ez a siker reményében történjék meg, és hát a munkának egy része az sajnos ez egy ilyen szomorú feladat, de természetesen ez nagy részt jelenti azokat az emberi kapcsolatoknak az ápolását, és azokkal a szentszéknél dolgozó papokkal, szerzetesekkel, civilekkel, akik ezt a szolgálatot ellátják az egész világegyház számára, és nyilván velük és ők közöttük és a rend között, mint egy összekötő személynek lenni, ez főleg emberi kapcsolatok ápolását, vagy nagyrészt emberi kapcsolatok ápolását is jelenti.
8-an vagytok definitorok. Van-e olyan definitori munka, nem a tiéd, hanem a kollégáid között, akinek a feladata a Ferences család többi tagjával való kapcsolattartás? Tehát vagy pedig, de mi a munkamegosztás, mert ez egy nagyon nagy falat, amit te kaptál, és aztán az egyik legrangosabb a szentszékkel való kapcsolattartás, hogyha nehéz is, mint említed, de mik lehetnek a többiek, azon kívül, hogy mindenkinek van egy földrajzi egysége, amely a gondjaira van bízva, mint neked ez az Alpokon túli terület?
Általában ez a földrajzi egység az elég szokott lenni. Nekem ez viszonylag egy kis területnek számít, a létszám is se olyan túl nagy tulajdonképpen, mert ez 8 rendi egység, a többieknek mind több van. És a létszámban is általában több van. Tehát, hogy nincsenek általában szakpolitikai területek, ezeket nem ők látják el. Tehát az adminisztráció vezetőse, tehát például a Ferences Virági Renddel foglalkozó központi kúriai hivatalnak az élén nem definitor áll, hanem egy másik testvér. A definitoroknak általában ők egy kicsit így külön ki vannak véve ebből a mindennapos, tehát nem nincsenek hivatalok élén. Volt már rá példa, néha előfordul, ugye az én esetemben is most ez így előfordul, ez egy kivételes dolog, egyébként általában a generális helyettese szokott az lenni.
De az lehet, hogy nem kánonjogász, te meg az vagy.
De az már nem kánonjogász, és ezért így esett rám, illetve hát kettőnkre, ketten vagyunk jogászok. És aztán végül is így rám szállt ez a dolog, de alapvetően mi nem veszünk részt a közvetlen, ha úgy tetszik, mondom, ebben az adminisztrációs vezetői munkában, hanem a tanácsadással foglalkozunk, illetve a területek képviseletével.
Szeretném, hogyha közelebbről megismernénk, mielőtt elbúcsúzunk szeptemberben, elmégy, jól lehet azért időről időre hazajössz. Most is Szentkútról jöttél éppen föl, hogy többek között ennek az interjúnak lehetőséget, időt tudjunk találni. Néhány éve Szentkúton, vagy menjünk ki közelről a távolabbi megbízatásokhoz. Szentkút. Ez az állomás hely, ez az időszak Szentkúton, a Nemzeti Kegyhelyen lelkipásztori feladatokat ellátni. Milyen hozadékkal járt a saját életedben, milyen időszak volt ez, ami tartott 3-4 évig, nem?
Ez 3 szép év volt. Szentkút az egy jó hely, és én nagyon szerettem ott, akkor is, hogyha ez nem volt egy könnyű időszak, mert ugye az egy nagy beruházás volt, a kegyhely teljes felújítása történt meg az utóbbi másfél évben, és ez ennek az összes velejárójával együtt. Ezzel együtt, ami most lett kész, és majd szeptember 5-én lesz az ünnepélyes felszentelése a megújított kegyhelynek. Nyilván nagyon jó, nekem nagyon bejött Szentkút, tehát én szeretem azt a munkát. Egyrészt ez a munka se volt rossz, ez a projekt vezetésében vagy lebonyolításában való részvétel. Másrészt nyilván ott egy lelkipásztori munka van, ami főleg gyóntatásból áll. És ez nagyon sok zarándok jön, és komoly dolgokkal jönnek az emberek, komoly gyónások vannak. Aztán nyilván ott volt a tanítás, a szapiencián, a kánonyoknak a tanítása, amit szintén szeretek csinálni. És ugye Szentkút az egy nagyon szép helyen van benne az erdőben, nagy területek vannak, amiket rendbe kell tartani. Úgyhogy így a fizikai és a szellemi munkának és az imádságnak egy egészséges egyensúlyát sikerült kialakítani. Hát ez most nyilván, ezt majd Rómában, most ezt újra föl kell építeni.
Emlékszem egy képre, a Szentkút honlapon akadtam rá, hogy egy piros traktoron ülsz nagy büszkén, mint egy traktoros. Tényleg? Vagy csak viccből ültél föl, vagy pedig szántottál vele, vagy valamit húztál vele?
Nem viccből, hanem mindennapos munkaeszközünk, ahogyan mi testvérek is besegítünk ott a házköröli munkákba, tehát fizikai munkát is végzünk. Ez az egyik munkaeszközünk. Nekem is az egyik munkaeszközöm.
Szentkút előtt a Szapienciának voltál a rektora, a Szerzetesi Hittudományi Főiskolának. Egy cikluson át, nem tudom, az hány év volt körülbelül?
Az 4 év volt. Jó volt. Nyilván ez egy alapítás, az alapító rektortól, Lukács László atyától átvenni, és megpróbálni úgy folytatni, hogy a nő, hát ez nem volt egyszerű, ettől függetlenül nyilván sok pozitív tapasztalattal járt, és nagyon szerettem ezt a munkát, azokkal az emberekkel együtt dolgozni, a Szapienciának alakítani az arculatát, és előrevinni a dolgokat. Jó időszak volt az is.
Az a csodálatos, vagy legalábbis számomra mindig úgy rácsodálkozom, a szerzetes rendek, és főleg a ferencesek sajátossága ez, hogy egyszer kívül úgy tűnik, egyszer hopp, egyszer kop, egyszer itt, egyszer ott, egyszer rektora egy felsőoktatási intézménynek, és utána egyszerű lelkésze egy kegyhelynek. De ugyanígy van, aki plébános 5 évig, aztán káplánkodik 5 évig az ország egy másik részében, és ez nem feltétlenül, vagy általában nem azért történik, mert az előző feladatra alkalmatlan, hanem valószínűleg pedagógiai haszna is van számotokra, nem?
Lehetséges, hogy a pedagógiai haszna is. Én azt gondolom, hogy ez azért nem könnyű dolog, hogy az embernek viszonylag gyakran vannak éles váltások az életébe. Ugyanakkor meg az a szabadság, amit az engedelmességi fogadalom biztosít az embernek ebbe ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy nem neki kell eldönteni azt, hogy most mennyi ideig marad egy helyen.
Legyen az előjáró lelke rajta, hogy jó döntést hoz-e.
Például, igen. Szóval ez az elengedés, meg az otthagyás a bizonyos dolgoknak, ez egyrészt nyilván nem könnyű, ugyanakkor meg jó is, hogy új kihívások jönnek, új arcok jönnek, új kalandok jönnek. Tehát ez az életettől szép.
Szapiencia időszak előtt hol voltál, mit csináltál? Úgy tudom, te testvérnek indultál, és sokáig testvér, laikus testvér voltál, jó lehet, mindent elvégeztél ahhoz, hogy pap lehessél, de egy hosszú érlelődési vagy érési folyamat eredményeként lettél pap.
A Szapiencia előtt a növendékek nevelésében voltam egészen 2003-tól 2007-ig. Noviciátus utáni egyszerű fogadalmas testvéreknek voltam a magisztere, Szegeden, Pasaréten, Szegeden és aztán újból Pasaréten, és 2005-ben szenteltek föl papnak, tehát azért 10 éve vagyok pap, és 28 éve vagyok a szerzetes. 87-ben léptem be. Én úgy jöttem, én ferencesnek jöttem ide, és a papságra való meghívást az pedig nem éreztem, nem volt egyértelmű, és 2005-ben meg úgy egyértelművé vált, illetve egy kicsit hamarabb, nyilván van egy átfutási ideje, és akkor kértem azt, hogy a szentelésre bocsájtást, és az akkori előjár ez meg is engedte. Azóta sok ajándékot kaptam a papság révén is.
A 80-as években még ez olyan értem is a szabadság megragadása volt, mert hát 4 évtized át nem lehetett szó arról, hogy valaki laikus testvér legyen, mert ilyen funkcionális ferencességet engedett a kommunista állam, paptanár kell, hogy legyen mindenki.
Igen, amikor mi beléptünk 87-be, akkor már azért eléggé sokat lazult ez a fajta szorítás és szabályozás, és akkor sem volt még ez hivatalosan lehetséges, de csendesen már lehetett azért, és utána a rendszerváltás után pedig ez már nem volt probléma.
Hova való vagy? Hogy került a ferences rend a látókörödbe?
Én Csongrád megyei vagyok, egész pontosan Eperjesi.
Azt hittem, Eperjes a Felvidéken van.
Van ott is Eperjes, az egy nagy Eperjes, ez meg egy kisméretű Eperjes, és a szüleim ott a pedagógusok voltak, és a ferencesség meg úgy került a képbe igazándiból, hogy egyetemista koromban Miskolcon jártam egyetemre, Műszaki Egyetemre, és akkor ott kezdtem el ifjúsági italra járni, és gyakorlatilag ez az ifjúsági hittan ismertette meg velem Szent Ferencnek az életét, illetve hát találkoztam egy-két ferencessel futólag, és ezután a végzés után 2 évvel pedig oda vitt, behozott a rendbe.
Minoriták voltak ezek, mert ott helyben talán minoriták voltak, de akkor még nem voltak minoriták, se csak minorita templom volt, nem?
Úgy van, minorita templom az volt, oda jártunk hittanra, és az akkori plébánosunk Kartal Ernő atya, ő ilyen titkos minorita volt, de nem tudtuk mi se, hogy ő minorita.
De ő tudta.
Persze, igen, ő tudta. És nekem nagyon jó tapasztalatom volt, egy nagyon, nagyon szelíd, jó szándékú ember volt, és ő nyilván az ő révén is volt valamilyen fajta kisugárzása a ferencességnek, a minorita ferencességnek ott, de ez nem volt tudott.
Igen, és ezek szerint te mérnöknek, civil mérnöknek készültél, indultál, és talán meg is szerezted a diplomát, és utána jöttél a ferencesnek?
Igen, 85-ben végeztem képészmérnökként Miskolcon, és utána rá 2 évre jöttem el ferencesnek.
És akkor a Szentkuti traktort lehet, hogy meg is tudtad javítani, nem?
Némi segítséggel, igen.
Gondolom nincs recept, hogy az ember mikor hozza meg a nagy döntést, mint ahogy a civil életben is, hogy mikor találkozik azzal a hölgyel, ha férfi mondja ezt, akivel aztán összeköti az életét, tehát hogy a hivatás hogy alakul, mikor érződik. Tehát a te utad az volt, hogy elvégeztél egy egyetemet, belekapcsolódtál egy egyetemista korodban egy olyan elkötelezett, hittanos közösségbe integrálódtál, amely hozzásegített ahhoz, hogy rátalálj a következő lépésre. Van-e recept, hogy az ember mikor ragadja meg a szerzetesi hívást, vagy nincs? Mi a jó?
Nincsenek receptek. A jó Istennek van humora, és akkor az ő intézi ezeket a dolgokat, de ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ha van egy, tehát ilyen főiskolás egyetemista korosztályban az bármilyen hivatást szán a jó Isten az embernek, ennek a hivatásnak a fölismerésébe az nagyon sokat segít, hogyha van egy olyan közösség, ahol az ember olyanokkal van együtt, akik hasonlóképpen gondolkodnak a világról, meg a jó Istenről, ezekről a dolgokról, hogy mindig szoktam ezt tanácsolni, javasolni, ha csak lehet, ha csak van mód rá, meg látom, hogy van némi hajlandóság is erre, hogy bekapcsolódni egy közösségnek az életébe, hiszen a hitünk az nem egy egyéni sport, az egy csapatjáték, és ezért fontos az, hogy az ember fiatal korában ezt megtapasztalja.
Végezetül azért örülök, hogy kikerülsz Rómába, mert időről időre kell, hogy újabb magyar egyháziak érkezzenek Rómába, hogy az örök városban azért legyen magyar jelenlét. Nyilván a ferencesek dolgaival fogsz elsősorban foglalkozni, de az egész magyar egyháznak nyereség az, hogy a piaristákhoz a mostani ottani káptalanuk révén szintén kikerül egy ottani piarista generálisnak egy közvetlen munkatársa, a 4 fős asszisztensi gárdából egy magyar lesz, és a ferenceseknél is. Ez azért egy kicsit a magyar egyháznak is az elismerése, hogy nem haltunk bele a 4 évtized kommunizmusba, sőt, a 25 éves szabadságba se, hanem a szerzetes rendjeink életképesek, legalábbis ez a 2 rend az.
Úgy engedje a jó Isten, hogy tényleg ennek legyen a bizonyítéka, igen.
És időről időre gondolom, hogy hazajössz azért, engedi majd a munkád, sok örömet és a nehézségekkel való megküzdéshez erőt kívánok neked, kedves Loránd atya, és ne felejts el minket.
Köszönöm szépen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.